Ismerős számodra az az érzés, amikor úgy teszel meg valamit, hogy közben legbelül érzed, ez valahogy nem stimmel? Vagy az ismerős, amikor kimondasz valamit, ami nem egyezik azzal, amit valójában gondolsz, esetleg már tudod, hogy lépned kellene, de mégsem teszed meg azt a lépést? Ez az az állapot, amit a pszichológia kognitív diszonanciának nevez. Ez nem csupán egy elmélet, hanem ez egy belső feszítés, egy feszültség, amit két egymással ellentmondó igazság húz szét bennünk. Ha szeretnéd, akkor tarts velem, és beszélgessünk erről a szerintem számodra is fontos témáról a következő fél órában.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója, és ez az Örömvilág Podcast csatorna 251. epizódja. Ezt a részt egy nappal azután veszem fel, hogy egy hónap után hazaérkeztem Baliról, és egy nappal azelőtt, hogy az aktuális 2025-ös 10 milliószoros nap megtörténne, amelyen egyébként meditációt is tartok szokás szerint, és ezt azért mondom, mert épp a 10 milliószoros napon jelenik meg az adás, tehát ha te azon elkötelezett hallgatók egyike vagy, akik már a megjelenés után rögtön hallgatják a friss epizódot, akkor szeretettel invitállak erre a mostani meditációra. Este 19:30-kor kezdődik, ha már túlhaladtuk ezt az időpontot ebben a téren és időn át zajló beszélgetésünkben, akkor szeretettel várlak a következőre, élőben, hiszen hagyomány, hogy minden 10 milliószoros napon, minden nagy Buddha napon tartok élő online teremtő meditációt most már sok-sok éve, vagy egyszerűen látogass el az Örömvilág YouTube csatornára, vagy a Tomek Noémi Örömvilág Podcast Facebook oldalra, és ott visszamenőleg is meg tudod csinálni ezt a meditációt. Tudom, hogy a 10 milliószoros napnak mindig van egy extra varázsa, és annak, hogy élőben összekapcsolódunk, de hidd el, utólag is érdemes ezekbe még becsatlakozni energiában. Mielőtt elkezdenénk a mai téma mélyebb kitárgyalását, szeretném felhívni a figyelmed arra, hogy, és erről már beszéltem az előző adásban, vagy az azt megelőzőben azt hiszem, hogy Balival való kapcsolódásom egy következő szintje, az azon túl, hogy oda most már 2017 óta rendszeresen szervezek csoportokat, és azon túl, hogy most már Boris fiam is ott lakik, az az, hogy elindult a balipura.hu, a Balipura magyarországi kis leány vállalata, és ez azt jelenti, hogy magyar nyelven hozzáférhető információkat lehet megtalálni a Balipura aurahangoló termékeiről, illetve Magyarországon ezeket már meg lehet vásárolni, meg lehet rendelni, illetve akár Magyarországról a környező országokba is szállítunk, hogyha ezügyben szeretnél megkeresni minket. Azért mondom, hogy szállítunk és minket, mert hogy ez egy családi vállalkozás, a férjemmel Dénessel és fiammal Borisszal indítottuk el együtt. Na de akkor visszatérve a fő témánkra, a kognitív diszonanciára. Szerintem ez egy zseniális témakör, és ha megértjük a kognitív diszonancia fogalmát, és észrevesszük azt, hogy ez mennyire nagy szerepet játszik az életünkben, akkor az eléggé sorsfordító lehet. Maga a fogalom Leon Festinger amerikai szociálpszichológustól származik, most már közel 70 éve, 1957-ben publikálta az elméletét, ez egy akkoriban abszolút korszakalkotó könyv volt, ami amúgy magyarul is megjelent, sokkal később. Az Osiris könyvtárnak a szociálpszichológia klasszikusai sorozatban az Osiris kiadónál 2000-ben jelent meg a kognitív diszonancia elmélete című könyv, ezt ajánlom figyelmedbe, mert nagyon-nagyon jó könyv. De hogy mit is jelent maga ez a két szó, csak hogy értsd, hogy mi a kognitív diszonancia. Maga a kognitív az azt jelenti, hogy valami, ami gondolkodással vagy észleléssel függ össze, tehát azzal kapcsolatos, a diszonancia pedig egyfajta összenemillés, egyfajta feszültség, egyfajta diszharmónia. Ez tehát azt jelenti, hogy amikor két egymásnak ellentmondó gondolat, vagy meggyőződés, vagy belső igazság egyszerre van jelen valakinek a tudatában, akkor az belső feszültséget okoz. Lehet, hogy most még csak megérted a szó jelentését, de nem tudod, hogy rád hogy vonatkozik, ez mindjárt ki fog derülni. Hozok most néhány olyan önreflexív kérdést, amelyeken keresztül rá tudsz te is hangolódni a témára szokásos módon, aztán bővebben is kifejtem ezt a témakört. Ha teheted, akkor most is kérlek a kérdéseimre majd úgy válaszolj, hogy lehunyod a szemed és befelé figyelsz, nyilván ugyanaz az ajánlásom, akkor tedd meg ezt, ha ez biztonságos számodra és a környezetedre nézve. Ha pedig nem, mert éppen csinálsz valamit, csinálnod kell valamit, vagy csinálni szeretnél még valamit közben, akkor pedig hagyj nyitva a szemed, de azért figyelj, kérlek, annyira a válaszaidra, hogy értelmezni tudd őket. Egyébként, mivel ez egy podcast, nem fog elillanni, visszahallgathatod bármikor ezeket a kérdéseket. Na, ha készen állsz, akkor elsőként azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mikor tapasztaltál utoljára belső feszültséget egy döntésed miatt? Mikor nem voltál biztos abban, hogy hát ez most olyan döntés, ami a valóságodat le is fedi. Volt már úgy veled, hogy azt mondtad, hogy hát én tudom, hogy nem helyes, de mégis megtetted? Mikor érezted úgy utoljára, hogy mást mutatok kifelé, mint amit valójában érzek? Mondtál már le valamiről, amit nagyon szerettél volna csak azért, hogy megfelelj másoknak? És volt már olyan veled, hogy igazoltál egy rossz döntést csak azért, hogy jobban érezd magad? Tehát megmagyaráztál magadnak egy rossz döntést? Egy kicsit aljas kérdés következik. Milyen sztorit vagy milyen történetet mesélsz magadnak csak azért, hogy most még ne kelljen változtatnod? No és vajon miért ragaszkodsz olyan dolgokhoz, amik már nem szolgálnak? Tudom, hogy ez egy nagyon bő kérdés, és lehet, csak figyeld meg az első impulzust, az első választ rá. Szóval miért ragaszkodsz olyan dolgokhoz, amik már nem szolgálnak téged? Bemered ismerni azt, amikor tévedsz? Melyik az az életterület, vagy melyik az a szituáció most az életedben, amelyben nem élsz önazonosan, pedig tudod, hogy nem élsz önazonosan? Köszönöm szépen a válaszaidat. No, és akkor nézzük, hogy hogy is állunk ezzel a bizonyos kognitív diszonanciával. Először is a fő kérdés talán az, hogy tudjunk ezügyben egy kicsit mélyebbre menni, hogy mi váltja ki. Az a helyzet, hogy az emberi elme, és különösen az én képünk arra van beállítva, hogy összefüggő, logikus és koherens legyen. Ez mindig nagyon fontos. Amikor valami kibillenti ezt az összhangot, akkor az agyunk feszültséget érzékel, és ezt azonnal el akarjuk sikálni, el akarjuk simítani. És ez az állapot általában akkor keletkezik, amikor például olyat teszünk, ami ellentmond az értékrendünknek, amikor észrevesszük, hogy nincs összhangban az identitásunkkal a viselkedésünk, amikor hallunk valami információt, vagy tapasztalunk valami olyat, ami ellentmond a mi hiedelmeinknek, a mi hitrendszereinknek. Szóval ez lehet egy pillanatnyi kellemetlenség is, tényleg ilyen apróság, egy pillanat alatt jön-megy, de lehet ez egy nagyon tartós belső nyugtalanság, ami nem tényleg annyira tartós, hogy akár éveken keresztül fennmarad. A már emlegetett Festinger nevű amerikai szociálpszichológus és kollégája Carl Smith 1959-ben egy nagyon fontos kísérletet végeztek el a kognitív diszonanciával kapcsolatban. Azt akarták ebben a kísérletben megérteni, hogy az emberek hogyan dolgozzák fel azt, amikor valamit tesznek, de ez nincs összhangban azzal, amit valójában gondolnak. És nagyon érdekes és nagyon meglepő következtetésre jutottak. A kutatók a kísérletben résztvevőknek azt mondták, hogy egy feladatról szóló tanulmányban vesznek részt, és a feladat nagyon egyszerű. Egyébként a feladat tényleg nagyon egyszerű volt, ugyanakkor ismétlődő és borzalmasan unalmas. Például olyan dolgokat kellett csinálniuk, hogy ilyen kis farudakat kellett forgatniuk bizonyos sorrendben, fél órán vagy akár egy órán át, és itt a kísérlet szempontjából fontos volt, hogy olyan dolgot kellett csinálni, amit a résztvevők valóban nagyon unalmasnak fognak találni. Hát egyébként annak találták. Na most ezután jött a csavar a gyakorlatban. Amikor végzett a résztvevő, akkor azt mondta neki a kutató, hogy amúgy van egy kérésünk, a következő résztvevő épp most érkezik, és nagyon fontos lenne, hogy ő pozitív elvárásokkal jöjjön be ebbe a kísérleti gyakorlatba. Megkérnénk, hogy mondd neki azt, hogy ez egy érdekes feladat volt. Tehát ergo a kutatók hazugságra kérték a résztvevők, pontosan tudható volt, látszott rajta, érzékelhető volt, és annyira szar volt a feladat, hogy nem is lehetett volna másként, hogy ő unalmasnak találta a feladatot, de azt kellett mondani, hogy izgalmas volt. És itt jött a kísérlet lényege, mert két csoportba osztották véletlenszerűen a résztvevőket. Az első csoport kapott $1 ezért az idézőes hazugságért, tehát hogyha azt mondja az utána következőnek, hogy érdekes volt a feladat, a második csoport pedig $20 kapott ugyanezért, hogy hazudjon. Most ha az 50-es évek végét nézzük Amerikában, akkor $1 azért nem volt egy nagy összeg, igazából nagyon kevésnek minősült, a $20 az már azért egy ilyen kis jelentősebb pénzösszegnek számított. Na most mi történt ezután? Egy harmadik kutató is beszállt a gyakorlatba, és később megkérdezte a résztvevőket, hogy valójában mit gondoltak a feladatról. És nagyon meglepő volt az eredmény, mert azok, akik $1 kaptak, azt mondták, hogy hát nem is volt olyan rossz, tulajdonképpen még egy kicsit érdekes is volt. Tehát, aki $1 kapott csak, azok valójában megváltoztatták a véleményüket. Na de itt jön a kérdés, hogy miért? Mert egy belső feszültséget, egy nagy belső feszültséget éltek meg ezzel az egésszel kapcsolatban, de a pénz erre a belső feszültségre, hogy mást mondtam, mint amit gondoltam, nem adott elég magyarázatot, tehát az agyuk másképp csökkentette ezt az ellentmondást, és egyszerűen elkezdte önmagukkal is elhitetni mindenki, hogy hát lehet, hogy mégis érdekes volt ez. Ugye semmiség volt az $1, tehát az nem volt elég indok. Egyszerűen ez a belső feszültség ez így csökkent, hogy végülis nem volt olyan rossz, ez igazából még valamennyire érdekes is volt. De akik $20 kaptak, azok továbbra is azt mondták, hogy ez egy nagyon unalmas feladat volt. Viszont én azt mondtam az utánam következőnek, hogy ez egy érdekes feladat, mert kaptam érte $20. Tehát ők nem érezték magukat képmutatónak, hisz megfizették őket ezért a hazugságért, bennük nem keletkezett egy belső ellentmondás, mert ott volt a $20, meg ott volt, hogy ezért a $20 hazudtam. Na most ez azért fontos, mert ez a kísérlet megmutatta, hogy az emberek gyakran a belső feszültség feloldása érdekében akár a gondolkodásukat is megváltoztatják, és nem feltétlenül úgy, ahogy az igazság van, hanem úgy, ahogy az önigazolást meg tudják kapni.
Örömvilág podcast. Neked érted.
És ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, hogyha belegondolsz. És kérlek, most állj meg egy pillanatra. És érezd bele abba, és gondolj bele abba, hogy te mivel kapcsolatban gyártod jelenleg a saját életedben az önigazolásokat, ahelyett, hogy kitartanál az igazságod vagy a realitásod mellett. Az agyunk, vagy ha úgy tetszik az egónk, akkor szeret következetesnek látszani, még akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy akár átérjük a saját múltbéli tapasztalatainkat is. Azt mondjuk, hogy hát az nem is úgy volt, meg nem is így volt, meg nem is amúgy volt. Ismerős neked ez a helyzet? Te mit írtál át a múltból? Mit magyaráztál ki? Mit magyaráztál meg, vagy mit festettél át magadnak a múlt képeiben? A kísérlet tanúság egyébként túlmutat azon, ami abban a bizonyos laboratóriumban történt, ahol ez megtörtént. Csak nézzük meg, hogy a mindennapi életben mik azok, amik kognitív diszonancia hatáskörébe tudnak tartozni. Például valaki nem bízik saját magában, és inkább azt mondja helyette, hogy tehát ez a dolog nem nekem való. Én nem kell beismerni azt, hogy fél, vagy tart, vagy hogy nincs önbizalma. Azt mondja, hogy én nem is akartam oda elmenni, de valójában el akart menni, csak nem mert elmenni, mert attól félt, hogy nem érzi jól magát, kinevetik, nem lesz társasága, furcsa lesz, stb. Vagy egy másik tipikus eset, csalódunk valakiben, de inkább azt gondoltatjuk magunkkal, hogy valószínűleg én reagáltam túl. És ez miért történik? Mert nem tudjuk elviselni, hogy megbíztunk valakiben, akiben nem kellett volna. Vagy nem működik egy kapcsolat, talán ismerős egy némely kedves hallgatónak, ez a dolog most is, aktuálisan is, de inkább azt mondod magadnak, vagy azt mondja az érintett magának, hogy minden kapcsolat ilyen. Akkor nem kell belőle kilépni, akkor nem kell változtatni rajta. Ugye az agyunk nem szereti a zavaró ellentmondásokat, és többnyire tudattalanul ugyan, de három stratégiája is van az agyunknak arra, hogy enyhítse ezeket a belső konfliktusokat. Az egyik verzió az, hogy egyszerűen megváltoztatjuk a viselkedésünket, tehát például abba hagyjuk azt, amit csinálunk, mert nem illik az értékeinkhez. Ez volna a legegészségesebb és a legjobb megoldás, de gyakran a legnehezebb is, és nem feltétlenül ezt választjuk. A másik verzió, hogy áthangoljuk a gondolkodásunkat, tehát elkezdjük mondani, hogy lehet, hogy ez nem is olyan rossz. Vagy elkezdünk új értelmezést adni a helyzetnek azért, hogy jobban illeszkedjen az én képünkhöz, tehát nem a gombot várjuk a kabátra, hanem a kabátot a gombra körülbelül. A harmadik, hogy minimalizáljuk az ellentmondást, és elbagatelizáljuk a következményeket, és ezáltal csökkennek a kellemetlenségek. Például azt mondjuk, hogy ez másoknál is így van. És kész. És akkor ezt elfogadtuk ilyennek, amilyen. Olyan hétköznapi példák vannak erre, mint például az, hogy én egészségtudatos vagyok, egészségtudatosan élek, de nem sportolok. Viszont hamarosan elkezdem. Amint levizsgáztam, amint a gyereknek már nem kell minden nap iskolába menni, és kitör a nyári szünet, abban a pillanatban, ahogy megváltozik a munkarendem, azonnal, ahogy végre el tudok menni, egy sportcipőt venni magamnak. Most nem, mert megvárom a következő új holdat, mert akkor indítom el az új dolgot, stb. Vagy azt mondom, hogy én igazán őszinte ember vagyok, de azért nem mondom meg a legjobb barátnőmnek, hogy hülyeséget csinál, nem mondom meg a páromnak, hogy nem vagyok már boldog a kapcsolatban. Miért? Mert nem akarom megbántani. Ez nem hazugság, ez csak halogatás, stb. Ismerős? Sok-sok ilyen hétköznapi példa lehetne még. A kognitív diszonancia nem csak a gondolatokról szól, hanem az önazonosságunkról szól. A mélyebb meggyőződéseinket érinti. És minél mélyebb meggyőződésünket érinti, annál erősebb bennünk az ellenállás. Ha például valaki mélyen hívőként új információt kap, olyan információt, ami ellentmond a vallásos hitének, az nem biztos, hogy elfogadja, inkább kimagyarázza vagy elutasítja. Ugyanez, ha valaki spirituális, tudatos emberként egy pillanatban elbukik, akkor az én képét védi azzal, hogy ez az út része, stb. A kognitív diszonancia a spirituális utoljáróknál különösen gyakori. Amikor már tudod, de még nem éled. Amikor már hallod, már meghallod, de nem hiszed el. Hogy amikor a lélek hangját már hallod, és a lélek előrébb jár, mint a személyiség, és a kettő közé oda feszül a csend. Ez a feszültség ilyenkor nem elkerülendő egyébként, hanem meghallgatandó, mert azt súgja, hogy valahol már megérkeztél, valahol már tartasz, de még nem mozdultál meg. Olyan spirituális témákat is tudok mondani, hogy például az a spirituális nő, aki minden reggel meditál, heti háromszor jógára jár, de egy olyan kapcsolatban él, amelyben rendszeresen megalázza a társa, mondjuk a társát teszem ilyenkor idézőjelbe, a kettő között hatalmas a szakadék, és ezt ő is érzi, és a diszonancia itt a következő, tudom, hogy méltó vagyok a tiszteletre, mégis ebben a ebben nagyon méltatlan kapcsolatban vagyok. Vagy aki elkötelezett hív az egészséges életnek, mást tanácsol, mást képvisel a közösségben, de este titokban jutalomként csokit eszik, vagy chipset kajál, és tudom én, sörözget mellette. A feszültséget pedig úgy csökkenti, hogy azt mondja, hogy hát azért néha belefér egy kis bűnözés, különben nem lenne olyan emberi ez az egész. Vagy valaki azt vallja, hogy a bőség természetes létállapotunk, de folyamatosan szorong a pénz miatt. És belül talán még mindig fut a gyerekkori mondat, amit ugye tanult a szülők, hogy jó, a gazdagok azok olyan önzőek, vagy a gazdagok azok rossz emberek, és ezzel a gondolattal harcol a tudatos teremtőjén része. Kognitív diszonancia mindig jelez lelki szinten is, és gyakran a kognitív diszonancia egyébként a fejlődés egy nagyon fontos lépése és állomása, amikor már tudjuk, hogy ideje lenne lépni, de az elme, de a személyiség, vagy a minták még nem engedik ezt meg. Ez a feszültség tehát nem feltétlenül kell, hogy egy ellenség legyen, épp ellenkezőleg. A kognitív diszonancia lehet egy iránytű, amikor észrevesszük. Egy iránytű, ami megmutatja, hogy hol van még ellentmondás benned, és ezzel együtt azt is mutatja, hogy neked valójában merre lenne az igazságod.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
Az emberek sokszor inkább vállalják a belső feszültséget, mint sem, hogy kilépjenek a megszokottból, de a spirituális út az általában arról szól, hogy ha nem is feltétlenül gyorsan, de előbb-utóbb megteszünk bizonyos lépéseket, mert fejlődünk. A változtatás nem viselkedésváltás a legtöbbször, hanem egy komplett identitásváltás is. Ez pedig lehet félelmetes, mert azt jelentheti, hogy fel kell adnunk valamit, amit eddig igaznak hittünk, vagy fel kell vállalnunk kifelé, hogy mi már másként gondoljuk, hogy megkérdőjelezzük akár saját magunkat is. Az emberi agy viszont, ahogy mondtam, egy ilyen nagyon koherens, egy állandó énképhez ragaszkodik. És még ha fáj is ez az énkép, legalább ismerős. Ismerős az, ez a gondolat? A változás viszont ugye ismeretlen, nem lehet tudni, hogy mi jön utána, és az ismeretlenhez a pszichi egyfajta fenyegetést társít. Ezért sokan inkább maradnak egy olyan kapcsolatban, munkában, szerepben, ahol nem boldogok, de legalább tudják értelmezni, hogy mi történik, mert az új úton nekik nincs garancia, nincs kontroll, hogy sok a kockázat, nagy a belső bizonytalanság. És hát akkor maradjon a régi. Hát olyan, amilyen, de legalább ismerős. A kognitív torzításoknak, tehát annak, hogy hogyan magyarázunk meg magunknak, számtalan mentális trükkje van. Ilyen például a normalizálás. Azt nevezzük normalizálásnak, amikor azt mondjuk, hogy jó, hát ez mindenkivel így történik. Ja, hát másoknál is így van ez. Vagy a halogatás, az elhalasztás. Hopp, majd holnap leszokok a cigiről, majd holnaptól már sportolok, holnap már jól megmondom a főnökömnek, hogy nem törölheti belém a lábát. Aztán van egy olyan, amit úgy hívunk, hogy kognitív újraértelmezés, amikor azt mondjuk, hogy jó, hát ez nem is olyan rossz, ez nem volt olyan szörnyű. Van külső hibáztatás is, ez is lehet egy mentális trükk, amikor kifelé mutogatunk, hogy jó, hát az anyám hibája, mások tehetnek róla, ez a társadalom hibája, vagy a főnökömé, és van az önfeláldozás is, amikor azt mondjuk, hogy hát igen, ez most így van, tudom, hogy nem lépek, tudom, hogy változtatni kellene, de legalább másoknak, mondjuk a gyerekeimnek jó ez a helyzet. Mindezek a trükkök, mindezek a mentális trükkök a kognitív diszonancia elviselését szolgálják, anélkül, hogy valódi változást el kellene indítani. Idegrendszeri szinten, ahogy röviden már említettem korábban, azért ott van az, hogy az ismerős az a biztonságossal egyenlő, még ha fájdalmas is. Ugye az agy legmélyebb része a limbikus rendszerünk és az amigdala a túlélésre fókuszál. Nem a boldogságot akarja, a túlélést akarja biztosítani, és ez azt jelenti, hogy ami ismerős, az egyenlő biztonságos. Az lehet egyébként fájdalmas vagy szörnyű is, de biztonságos, és ez a fontos. Az új helyzet pedig egyenlő azzal, hogy veszély. És pont. És ezt csinálja a testünk. Tehát ez a változás, vagy a nem változtatás nem csak döntés kérdése, hanem egy testi folyamat is, ami ezekben a részeinkben zajlik le. Az emberek tehát sokszor nem azért nem változtatnak, mert rosszak, gyengék vagy tudatlanok. Valószínűleg te sem azért nem változtatsz bizonyos helyzeteken, mert rossz lennél, gyenge vagy tudatlan, hanem azért, mert ez veszélyt jelent az én képedre nézve, vagy félelmet kelt benned, vagy kérdőre vonja a múltadat, vagy hát azt kívánja tőled, hogy halad meg magad, és ezt még esetleg nem tudsz megtenni. A kognitív diszonancia tehát nem csak egy belső pszichológiai állapot, hanem egy olyan feszültség, amit sokan és sokféleképpen fel tudnak használni ellenünk, és ha nem figyelünk, akkor észrevétlenül akár irányíthatóvá is válhatunk. Gondolj csak bele, hogy amikor belső ellentmondást élsz meg, két gondolat, két érzés, két érték feszül benned, akkor valójában sérül az önazonosságod, és ilyenkor valamit tenni akarsz, hogy megszűnjön ez a kellemetlen érzés. Na ez az a pont, ahol akár veled is meg tud történni a manipuláció. Kedvenc témám a politika, amely azt mondja, például, te egy jó állampolgár vagy, de az ország bajban van, mert mások veszélyeztetik. És akkor ez benned elkezd feszültséget kelteni, mert te jónak tartod magad, de közben rosszat érzékelsz, megjelenik a diszonancia, megjön a megoldás, javaslatként szavaz ránk, és majd mi megoldjuk ezt helyetted, te megkönnyebbülsz. Nem azért, mert valóban hiszel bennünk, hanem azért, mert valaki segített elviselhetővé tenni a belső ellentmondást. Nem fűzöm tovább ezt a témát, szerintem pontosan érted. De ezt csinálja egyébként a marketing, és amikor azt csugalja, hogy a sikeres emberek ezzel a samponnal mosnak hajat, vagy ilyen cipőt hordanak, vagy ezt a márkát használják, és ha te ezt hordanád, ezt használnád, akkor te is sikeres életet élnél. És te még, ha nem is tudatosan megérzed, hogy lehet, hogy én azért nem vagyok sikeres, mert nem ilyen vagyok. A vásárlás itt nem szükségleted, nem biztos, hogy kell neked bármi új dolog, hanem az önigazolásod. Megjelenik benned az, valahol mélyen, hogy jó, megveszem, és akkor már újra rendben leszek saját magammal. De a vallás vagy más ideológiák is szívesen élnek ám ezzel, amikor azt mondják például, hogy Isten szeret, de csak akkor, ha bizonyos dolgokat betartasz. Tehát szerethető vagy, de csak feltételesen. Ez már is megjeleníti benned a belső feszültséget, megjön a megoldás, gyógy, fizes, kövess szabályokat, és majd újra méltó leszel. És ezekkel feltételes szeretet elérhető lesz, újra meg újra visszatérsz a rendszerhez, ami először megingatott, aztán pedig megmentett. És már meg is van például, hogy miért tartoznak egyesek a szektákhoz. És hát végül a kapcsolatok szintjén emberi, sajnos azt mondom, hogy akár hétköznapi szinten is egy bántalmazó partner mondjuk azt mondja, hogy szeretlek, de csak akkor, hogyha azt csináld, amit én mondok, vagy ha nem dumálsz annyit. Nem bántalak, én nem bántalak, te csak túlérzékeny vagy. Ja, meg hát nélkülem úgysem boldogulnál. És ez azt üzenheti, hogy ami fáj, az is szeretet. De hát ez egy brutális belső diszonancia. És hogy ezt csillapítsd, elkezdhetsz magyarázatokat gyártani. Lehet, hogy én vagyok túl sok. Legalább valaki van mellettem, elviseli a rigójáimat, nekem úgyse lenne más lehetőségem. És a végén így maradsz. Mert a feszültség már nem kívül van, hanem belül. A közös minta mindegyikben az, hogy feszültséget keltenek benned, elég finoman ahhoz, hogy ne is vedd észre, aztán felkínálnak egy megoldást, terméket, egy szabályt, egy választást, egy megerősítést, és amikor elfogadod, akkor megkönnyebbülsz, és ezért még hálás is leszel. És nem azért, mert valóban megoldódott a problémát, hanem azért, mert ideiglenesen megszűnt benned a diszonancia. És ez újra meg újra el tud kezdeni megismétlődni. Tehát akkor mit tehetsz? Kérdezd meg magadtól, hogy ez a feszültség tényleg bennem van, és belőlem jön? Vagy valaki más hozta létre bennem? Ha nem félnék, ha nem akarnék megfelelni, akkor is így döntenék? És ami talán a legfontosabb, hogy bízd már magadban annyira, hogy ezt a feszültséget ki fogod bírni egy darabig, ne azonnal old fel, ne kapkodj a megoldás után, mert a feszültségben néha ott van az igazságod, és ha nem futsz el előle, ha nem beleállsz, akkor egyszer csak belül megszületik a válasz. És nem kívülről jön valami, ami manipulál. Ez a tudatosság szabadsága. Ez az, amit nem vehetnek el tőled, csak hogyha hagyod. A kognitív diszonancia nem hibád, és nem is kell szégyelned. Ez egy jelzés. Mutatja, hogy már kinőtted a régit, de még nem léptél bele az újba. Nem kell sürgetni magad, nem kell bántani magad, csak figyelj, csak észlelj, légy tudatos, és amikor eljön az idő, hogy újra összhangba kerülj, akkor a döntés megérkezik belülről. Van egy nagyon klassz gyakorlat, amit elvégezhetsz. Ez egy belső dialógus, ami semmi más nem igényel, csak csendet és őszinteséget. Egyszerűen ülj le, csukd be a szemed, vegyél néhány mély lélegzetet, figyelj befelé, és képzelj el egy asztalt két székkel. Az egyik széken ülsz te, az az én részed, aki már tudja, már érzi, már látja, hogy változásra van szükség. A másik széken az a részed ül, aki még ragaszkodik, aki még fél, aki még magyaráz. És hagyd, hogy beszéljenek. Mit mond az, aki tisztán látja a helyzetet, mit válaszol az, aki halogat, kibújik vagy indokol? Hol van félelem, hol van fájdalom, van-e hit? És végül mit szeretnél tenni? Nem kell megoldanod semmit, csak hallgasd meg őket, a belső igazság általában nem kiabál. Ha figyelsz, akkor halkan, a mély belső igazság hangján szólal meg. Ezt a gyakorlatot szerintem érdemes elvégezni. Teremtsd meg hozzá a megfelelő körülményeket, és csináld meg, hogyha van kedved. És köszönöm, hogy ma itt voltál velem az Örömvilág Podcast csatorna 251. epizódjában, ahol a kognitív diszonanciáról beszélgethettünk egymással. Ha szeretnéd, akkor hallgasd meg a belső béke és az árnyék részünk, vagy a Nem vagy elég jó című epizódjaimat is. Ezek eléggé szorosan kapcsolódnak a mostani témához. Ha szeretnél magadon mélyebben dolgozni, akkor ajánlom figyelmedbe Ébresztő című könyvemet, amelyet a tomeknoemi.hu oldalon találsz meg, ott belelapozhatsz, vagy meg is rendelhetsz. Ajánlom figyelmedbe YouTube csatornámat, az Örömvilágot, Facebook oldalamat, a Tomek Noémi Örömvilág Podcast oldalt, valamint a balipura.hu-t, amely az új projekt családommal, férjemmel, illetve fiammal, Borisszal. Remélem, a következő epizódban is velem tartasz, és folytathatjuk beszélgetéseinket. Szeretettel ölellek!
Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilag.hu.